Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Most Veszeli Anna előadásából közvetítünk egy részletet. Olvasás szociológia. A felvétel 2005 májusában készült.
De térjünk még vissza röviden Bourdieu-höz. Tehát ami nagyon fontos az az, hogy maga a mezőkonstrukció, tehát amikor irodalmi mezőről beszélek, az egy bizonyos történeti fejlődésnek a következménye, és Bourdieu a 19. századi francia irodalom példáján, mint ezt már említettem, mutatja, rekonstruálja azt a folyamatot, ahogy, amelynek során ténylegesen létrejön az, amit autonóm irodalmi mezőnek nevezhetünk. A fontos látni az, hogy kezdetben szó nincs autonómiáról, hanem kifejezetten harc folyik a művészeti irodalmi tevékenység autonómiájának a megteremtéséért. Tehát van egy sajátos hőskorszak, ahol a l'art pour l'art, tehát az önmagáért való művészet elveinek kidolgozása, az még a mező, nem a mező logikájából következő cselekvés, nem ebben az értelme objektív mechanizmusok által meghatározott, hanem a cselekvők sajátos beállítódásaiból következik. Tehát ez az az időszak, ahol még nem alakulnak ki a sajátos, kifejezetten az irodalomra jellemző felszentelő intézmények, hanem még messze menően a társadalmi, politikai elit által kialakított és fenntartott intézmények azok, amelyek az elismerést biztosítják az irodalmár számára. Ez lehet kifejezetten intézmények, mint az akadémia, lehetnek bizonyos irodalmi díjak, de lehetnek a különböző szalonok is, amely szalonok ebben az időszakban vagy az udvarhoz, az arisztokráciához, vagy a városi nagypolgársághoz, és ezen belül is mindig jellegzetes politikai csoportokhoz kötődnek. Most ebben az első időszakban kifejezetten a szalonoknak az irodalomban való működés strukturáló szerepe a meghatározó. Beszéltem arról a múltkor, hogy egy milyen sajátos generációs tapasztalata az, amelyik a bohém világnak a kialakulásához vezet az 1830-as években. Baudelaire-ről, mint a voltaképpen egy új típusú művészeti magatartásnak a kialakítójáról és megalapítójáról, aki erkölcsi megfontolásokból szakít azokkal a társadalmi csoportokkal, amelyekhez kapcsolódva, amelyeknek kegyét keresve elismerés és biztos megérhetés vár a szerzőre, és ezt a fajta szakítást, ezt az erkölcsi szakítást, amelyet Baudelaire megvalósít, ezt persze a társadalom nem hagyja szó nélkül, tehát komolyan kell venni azt, hogy milyen súlyos következményei voltak annak a pernek, annak a cenzurális megszorításoknak, amelyeknek Baudelaire ki volt téve. Tehát egyaránt kiközösítik a könyvkiadók és a hivatalos kritikusok, a díjosztók, és komoly problémája támad éppen egyszerűen a megélhetéssel is. Na most meg kell teremteni végsősorban egy új pozíciót, az irodalmának egy új pozícióját a világba, amely szemben áll egyfelől azzal, amit polgárinak minősít, a polgári, a befogadott, az alapvetően a pénz és a meggazdagodás és a presztízs által vezérelt világgal szemben egyfelől, másfelől Baudelaire igyekszik magát elhatárolni attól a sajátos társadalom kritikai realista pozíciótól is, amely szintén kialakul ebben az időszakban, és ezzel szemben harmadikként létrehozni az öncélú művészet kategóriáját. Most az érdekes az, hogy a hatalmi mezőben, amelyben ez az egész irodalmi tevékenység működik, természetesen a polgári művészetnek, tehát mondjuk egy ilyen fajdóféle polgári drámának, vagy Dumas regényeinek megvan a megfelelője. Ugyanígy megvan a társadalom kritikus regénynek is a hatalmi csoportban a megfelelője, a támogatói. Ezzel szemben a lárpurlár pozíció, az autonóm művészet elve az, amely semmilyen hatalmi csoporthoz nem tud kapcsolódni. Voltak éppen minden hagyományos alternatívát takad, egyszerre szakít éppen ezért az intézményekkel is, és a bohém világgal is. És ezt úgy lehet létrehozni, hogyha a nagyon komolyan veszik az irodalmok márok köztársaságának elvét, és annak törvényeit, és ahhoz aztán azokat a törvényeket szigorúan betartják. Tehát akkor lehetséges egy lárpurlár pozíciót, a hatalmi polarizációtól független irodalmi pozíciót elfoglalni, kialakítani, hogyha ez az öncélú művészet, ez hihetetlen szigorú törvényekhez igazodik, méghozzá ezek a törvények kifejezetten csak ebben az értelemben az Irodalmárok Köztársaságának a törvényei. De most az Irodalmárok Köztársasága egy olyan fogalom, amely voltaképpen a 17. század óta él, de még korábban voltaképpen a többé-kevésbé lazán, részben levelezés, részben folyóiratok által egymáshoz kapcsolódó, egymással közös diskurzust folytató embereknek a laza szerveződését jelentette a cselekvésre, viselkedésre vonatkozó normatív szabályok nélkül. Ez most megváltozik. Akkor, amikor a lárpurlár, mint a burzsóának, a polgárnak az ellenpólusát fogja föl önmagát, mint a műveltségnek a képviselőjét, amely egyszerre a műveltség, az emberiség hagyományának és a nép egészének a képviselője, ahogy ők fogalmazzák, mind az overálos, mind a frakkos polgárokkal szemben. Tehát azt kell látni, hogy nincsen igazán még ebben az időszakban egy nagyon világos társadalom kép, ami egy utólagos visszatekintésben már annyira magától értetődőnek tűnik. Igazából az egész 19. század közepe második fele egy sajátos gondolati küzdelem a polgárság fogalmának a meghatározásával. Nagyon sokáig úgy tűnik, hogy polgár az az, akinek alapvetően az anyagi érdekek határozzák meg az életvitelét, vagy az lenne az, akinek egy rendszeres, szabályozott élete van szemben a bohémmel, vagy a polgár. Hogy hát ki a polgár? A vidéki számára, a városi, a kocsis számára, az utas. Nem lehet még igazán tudni, mi a polgár, és mindenfajta lehetséges polgár definícióval szemben próbálja meghatározni magát az irodalmi alkotó. Jó példa erre Flaubert, aki hát egy klasszikus polgár, és voltak éppen a polgárság gyűlölete és mélységes megvetése az, amelyik minden művét áthatja. Létrejön egy olyan önértelmezése az irodalmi világnak, amely voltaképpen a gazdasági világ megfordításából, vagy feje tetejére állításából magyarázható, hiszen amikor a burzsoá, a polgár ellen harcol az irodalom, akkor tulajdonképpen ez elvezet a potenciális polgári közönségnek a kizárásából az irodalom befogadói közül. Ugye úgy érvelnek a művészek, mint például Flaubert, hogy azt írja, hogy a műalkotás az értékbecslésen túl van, nincs kereskedelmi értéke, nem megfizethető, azaz nincs ára, mert idegen tőle a közönséges gazdaság közönséges logikája. És így érvel Flaubert, és akkor előbb-utóbb rájön, hogy ténylegesen nincs is piaca a regényeinek. Vagyis azt lehet mondani, hogy az autonóm szerzők ebben az értelemben fogjává válnak egy saját maguk által létrehozott mechanizmusnak, amelyben követelményé válik az erény, a gazdasági érdekektől független erény, És hát folytonosan, hogy is kiteszi őket annak a gyanúnak, hogy a szükségből kovácsolnak maguknak erény, tehát hogy miután nincsen piaca a műveiknek, nincs iránta kereslet, ezt az állapotot, mint egy heroizálják, ellentétébe fordítják, és a kiválasztottság bizonyítékaként tüntetik fel. Ennek az állapotnak egy sajátos következménye az, hogy minél inkább autonómá válik a mező, és itt ez az irodalomra épp úgy érvényes, mint a többi művészeti ágra, annál inkább nő az időbeli távolság a kínálat és kereslet között, vagyis annál tovább tart az az időszak, amíg a fizetőképes keresletet képviselő közönség képessé válik a művek befogadására, értékelésére. Voltak éppen ebben az összefüggésben nő meg a kritikusoknak a szerepe az irodalmi mező szerveződésében, hiszen a kritikusoknak a feladata az, hogy az újfajta műveknek az esztétikai elveit és az észlelésük, ezeknek a művek észlelésének az elveit racionalizálják, felismertessék, elfogadtassák a közönséggel. Ami viszont azt jelenti, hogy a szerzőknek a közönsége legalábbis rövid távon a saját versenytársaikra korlátozódik, tehát a többi irodalmára, és voltak éppen csak az örökölt vagyon, tehát mondjuk Flaubert esetében, aki hát az örökölt vagyonból és járadékokból megél, teszi lehetővé, vagy elviselhetővé ezt a nagyon sajátos és nagyon nagy feszültségekkel járó helyzetet. Tulajdonképpen egy hosszú távú és hosszú távon megtérülő beruházásról van szó, amely megpróbál függetlenedni mindazoktól a kényszerektől, amelyek részben az irodalmi mezőn belül, részben azon kívül érvényesülnek, tehát bizonyos normatív elvárásoktól, erkölcsi elvárásoktól, épp úgy, mint a divattól. Nagyjából 1880-ra alakul ki az a kettő struktúra, hogy kialakul a sikernek egy hierarchiája tisztán a kereskedelmi gazdasági jövedelmezőség alapján, és ennek a pontos inverze, a pontos megfordítása az az esztétikai hierarchia, amely egészen más elvek szerint ítéli meg a műveket, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a vesztes győz. Tehát minél kevésbé elfogadott a piacon valamely mű, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a sajátos irodalmi esztétikai kritikusi kör különösen értékesnek fogja tartani. Vagyis azt lehet mondani, hogy a művészeti mezőben, vagy az irodalmi mezőben két hierarchizálási elv érvényesül. Az egyik az autonóm hierarchizálási elv, amely akkor volna kizárólagos, ha a művészet tökéletesen függetlenül tudna a gazdaságtól. Itt a tisztán a presztízs, mint a különös megszenteltségnek a mértéke, vagyis annak az elismerésnek a mértéke számít, amelyet elismerést azoktól kaphatja a művész, akik nem ismernek el semmilyen más elismerést, csak azt, amit ők maguk nyújtanak. Tehát semmilyen másfajta elismerést legitimnek nem tekintenek. A másik a heteronóm hierarchizálás, amely ha kizárólagos volna, a művészet teljesen elvesztené autonómiáját, és vagy a hatalmi, vagy a gazdasági összefüggések rendszerében oldódna fel. Most ebben az összefüggésben azt is jelenti, hogy a műfajok maguk is, mint sajátos vállalkozások írhatók le, amelyekben a befektetéseknek a megtérülése különböző időszakaszokkal mérhető. Tehát például a lírába való befektetés az mindenképpen egy hosszú távú befektetés, ha egyáltalán, akkor hosszú távon megtérülő befektetés a regénybe és különösen a drámába, noha kevesek számára, de egy gyorsan megtérülő befektetést jelent. És ebben az összefüggésben érdemes beszélni arról, amit már különben említettem, az értelmiségnek, mint egy sajátos új társadalmi politikai pozíciónak a feltalálásáról és beüzemeléséről, vagyis hogy hogyan lehet egy művészeti terepen felhalmozott presztízst kifejezetten egy társadalmi politikai összefüggésben újra hasznosítani, vagy a, mondjuk így a speciális művészeti terepen felhalmozott szimbolikus tőkét, politikai tőkévé konvertálni, és azt a népszerűséget, ismertséget, elismertséget, amelyet a mondjuk egy író vagy költő a műveivel vívott ki, a politikai mezőben érvényesíteni, abban az értelemben, hogy különös hangsúlyt és jelentőséget kölcsönöz a politikai mezőben való megszólalásnak, és tekintettel arra, amiről volt szó, hogy akkor, amikor a közvetlen kapcsolat elvész a közönséggel, akkor a művész részben a nép egészéhez, vagy talán az emberiség egészéhez, vagy az utókorhoz fordul, tehát valamilyen módon az összesség képviselőjének tünteti fel magát, ugyanígy az értelmiség, amikor megszólal a politikai mezőben, akkor végig azt a pozíciót próbálja megjeleníteni, amelyben noha egy meghatározott társadalmi csoportról van szó, ez a társadalmi csoport nem a saját értékeit, hanem az összesség értékeit képviseli a mindenkori hatalommal szemben. Jó, ez nagyjából ennyit, ez így világos, ugye, hogy itt miről van szó. Oké, akkor mehetünk tovább.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadásából közvetítettünk részletet. Olvasás, szociológia. A felvétel 2005. májusában készült.